Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Szeretettel üdvözlöm a országépítő.net podcast adásának hallgatóit. Egy ötrészes beszélgetés sorozat első részét hallják hallgatóink, amelynek a címe, célja az környezet és egészség tudatos építés különböző területeinek a bemutatása. Az első részt azt inkább egy kicsit ilyen általános ismerkedésnek, de azért szakmailag megalapozott ismerkedésnek szánjuk a témával, és későbbiekben aztán majd kicsit fejtorpotroh rendszerben megnézzük az építőanyagokat, szerkezeteket, épületfelújítást, és nehogy Isten a jogi háttér problémáit is. Mai beszélgető partnerem Bíró Péter épületbiológus, aki majd reméljük egy kicsit kifejti, hogy mi ez a fogalom, illetve Zalavári Márk, aki pedig mondhatjuk azt, hogy ilyen típusú építkezéseket vezet, felügyel, koordinál. Talán kezdjük ezzel, hogy mit nevezünk épületbiológiának, hiszen maga a beszélgetés sorozatunk környezet és egészség tudatos építésről beszél. Mit ad nekünk az épületbiológia?
Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Az épületbiológia, hogyha nagyon röviden össze kellene foglalni ezt a már több mint 4 évtizede is létező hivatalos tudományágat, akkor az egészséges otthonokkal foglalkozik, illetve az egészséges munkahelyekkel. Mondhatjuk azt is, hogy választod a beteg épület szindrómára, hogy mi az egészséges épületet igyekszünk kialakítani, és átfogni azokat a területeket, összefogni, mint az építészet, az épületfizika, a biológia és egy picit az orvostudomány.
Ennek milyen gyakorlata van ma Magyarországon?
Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a megtiszteltető jelenlétet, meghívást. Nagyon nagy szükség van erre. Tehát igazából lehet azt látni, hogy azok a én általam kommersz építőanyagoknak nevezett építőanyagok és technikák vizsgálható eredmények alapján, tehát egyszerűen hatnak a környezetünkre és a belső térre. Nekem egy kedvenc példám az, hogy az OSB például, és különösen ennek a még a régebbi változatai. Amikor a restaurátor egyetemre jártam, ott mindig meg volt határozva, hogy a műtárgyak milyen környezetbe kerülhetnek. És akkor ott is megszabták, hogy hát OSB-t nem lehet használni, mert abban formaldehid van, ami a levegőben lévő nedvességgel savakat képez, és az tönkre teheti a műtárgyakat. Na most manapság ugye például előszeretettel használjuk ezeket az építőanyagokat. Most már ugye vannak olyan OSB lapok például, ha már ezt veszik példának, amik kevesebb ez a ragasztóanyag, de ilyen szinten hatnak ezek ránk.
Javaslom, hogy nagyon jó volt az otthonteremtés, vagy az otthonnal kapcsolatos lépték. Szerintem itt tudják a hallgatók leginkább megérteni, hogy miről van szó. Javaslom, hogy közelítsünk egy épülethez. Mondjuk azt, hogy egy ilyen szempontból környezettudatos és egészségtudatos épület mondjuk kívülről hogy jelenik meg. Most ez persze így hülyén hangzik, de nyilván egy csomó olyan fontos aspektusa van, hogy ennek muszáj-e látszani egy épületen. Biztos-e, hogy mondjuk napelemekkel fog megjelenni egy ilyen épület? Mi az, amiket színekben, anyagokban, elsőként, formákban látni akarhatunk egy ilyen épületen, egy ilyen otthonon kívülről?
Hogyha ezt úgy próbálom gyakorlati szempontból megközelíteni, hogy az épületbiológusoknak van egyfajta bibliánk, ami az épületbiológia 25 alapszabálya, és most már magyar nyelven is elérhető a több mint 8 nyelvű fordítás mellett. Ezekben vannak azok az 5 kategóriára osztva, ahogy a belső tér kialakítás, az energiahasználat, megújuló energiák használata, formavilág, az arányok, stb. Tehát ezek szépen ki vannak bontva, és azt szoktuk mondani, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy az összes pont nem biztos, hogy egyidejűleg teljesíthető, hanem törekedni kell, hogy ezekből a legtöbbet teljesítsük. És utána pedig ilyen 1200-1300 oldalon van a tananyagainkba kibontva, hogy hogyan lehet is ezt a 25 területet, 25 pontot megvalósítani.
Nagyon sokaknál ugye beégett, egyébként megvalom én magamnál is azért az európai gyakorlatban, azért mondjuk egy ilyen ház, vagy akár egy autonóm ház, az leginkább azt jelenti, hogy az egész tele van pakolva gépészettel, és nagy üvegfelületekkel manipulál kifele, sőt, mondjuk zöldtetővel, napelemmel, hogy akkor ez sem feltétlenül igaz?
Nem feltétlenül. Lehet, de nem feltétlenül. Tehát ugye megvannak ezek az alapelvek, és a márkerre rá fog tudni csatolni a gyakorlati példákban, én inkább majd az elméleti oldalon fogom ezt megerősíteni, de azt tudom mondani, hogy ha már például megújuló energiákat vesszük, illetve az új technológiai innovációkat, akkor azt mondom, hogy ezek mindaddig üdvözölve vannak, amíg ezt a célt szolgálják, hogy az emberi egészségre nem károsak, és támogatják a fenntarthatóságot.
Talán pontosabban, vagyis hogy szűkebben válaszolva a kérdésedre, nem. Tehát nem feltétlenül kell, hogy meglátszódjon. Tehát ugyanúgy egy ilyen épületet meg lehet valósítani úgy, mintha egy commerce anyagokból lévő épületről volna szó. Viszont itt egyfajta szemléletről is van szó, mondhatjuk, mert azért, hogyha valaki így újítja fel mondjuk a házat, vagy így építi meg ezzel a szemlélettel az egész lakott környezetét, akkor szereti ezt valamilyen módon meg is mutatni. Tehát igen, amiket mondtál például a zöldtető, az egy jó példa, mert azt szeretik használni például, de például a színek használatában, a formavilág használatában nem feltétlenül kell, hogy megmutatkozzon.
Mennyire specifikus ez mondjuk, hogy Magyarországon mit építünk, vagy mit szeretnénk építeni, vagy mondjuk akár Németországban? Jól sejtem, akkor ez a minősítési rendszer, ez szinte 100%-ig biztos, hogy német alapú, hogy ez mondjuk a hagyományokkal mennyire van átfedésben, akár a magyar építési hagyományokkal?
Teljes mértékben, hogyha azt nézzük, hogy az egyik legkedveltebb építőanyagunk épületbiológusoknak a vályog, és azt mondjuk, hogy a vályog építőanyag az, amely a legnagyobb pozitív hatást gyakorolja a belső lakóklímánkra, akkor ott is közel 2 millió, becsülések szerint közel 2 millió favázas vályogház van német nyelvterületen, nálunk pedig ugye olyan 600 000-nél is több egy picivel a legutolsó számlálások alapján. Így akkor a párhuzam az felvélhető, de nincs anyaghoz kötve, hogy most miből. Például az egyik ilyen természetes anyagunk, amit itthon is építettünk, illetve itthon is használtuk, az a vályog.
Akkor az érdekelne engem, hogy kicsit ezért is próbáltam ezt a technológia szempontúságot, tehát hogy amikor az ember azt mondja, hogy fenntartható építészet, akkor jellemzően a nyugati sztenderdek azok mondjuk rekuperációs szellőzést, napelemeket, energia, tehát hogy ti mit gondoltok erről az építészetről, hogy ez egy elfogadható szélsőség, ez a megcélzondó ideális állapot, hogy egy épület tulajdonképpen minden ma ismert kényelmi funkciót kiszolgáljon, és azt a gépesítés által, csak mondjuk minimális energiabevitellel, vagy mondjuk már vizsgálhatjuk azt is, hogy hát egy napelemnek az előállításához szükséges energiatartalom, anyagpazarlás, újrahasznosíthatóság, mondjuk azt, hogy inkább egy lemondással, vagy másfajta életmóddal, de fenntarthatóbb anyagokkal való manipulációt eredményez.
Ugye azt szoktam mondani, hogy ha felújításról van szó, de vagy új építésről is, hogy a fel nem használt energia, nagy bölcsesség, az a legolcsóbb. Tehát ezt elérni leginkább a szigeteléssel lehet, egy jó átgondolt hőszigeteléssel lehet. Tehát szerintem ez sem nagy titok. Nyilván egy csomó más szempont is építészetileg belejátszik, és akkor megint elválaszthatjuk a kettőt, az új építést, meg a felújítást, ahol mondjuk szűkebbek a lehetőségek. De én mondjuk egy gépészeti cégnek vagyok az ügyvezetője, és paradox módon nem feltétlenül szoktam a gépészeti grandiózus technológiákat preferálni, vagy rábeszélni főleg az ügyfeleket, hogyha megoldható más módon is. És ugye a hőszigetelés az nem kér enni. Tehát, hogyha azt szakszerűen megfelelő anyaggal van kivitelezve, akkor onnantól fogva az ténylegesen csak termeli a idézőjelben az energiát. Tehát ez azt gondolom, hogy ezt valahogy nagyon tudatosítani kéne, és azt is figyelembe venni, hogy nem feltétlenül a téli hidegre kell ezeket tervezni, hanem már a nyári melegekre. És ugye most már abban a helyzetben vagyunk itthon, hogy egyszerűen széles palettája van azoknak az anyagoknak, amikkel mindezt meg tudjuk oldani.
Ezt értem, tehát akkor magyarul ti inkább mondjuk úgy, hogy az értelmezhető középutat tartjátok ma Magyarországon elfogadhatónak?
Tehát az arányok. Tehát valamilyen szinten lehet az igény szintet, az igényeknek az arányosságát valahogy egy normális léptékre lehozni, és ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos játéka az építészeknek, meg az építészetnek, hogy ezeket hova lövi be, most nem tudom szebben mondani, mert igenis lehet terelgetni az ügyfelet, és azt gondolom, hogy nagyon is kell is terelgetni az ügyfelet, hogy igen, itt most én értem, hogy te valójában mit szeretnél, de inkább azt javaslom, hogy hosszú távon ez mégiscsak neked jobb. Tehát volt például egy ilyen, bocsánat, csak hogy egy ilyen apróságokból, és ez biztos, hogy nagyon sok példa lesz, és ez talán nem is annyira most ez a témakör, de hogy amikor volt egy fiatal pár, akik panelből akartak egy kertes házban költözni. És egyszerűen az egész kommunikációnkban az, hogy ők panelszerűen gondolkodtak, én pedig kinyitottam nekik egy kertes ház lehetőségeit, amire eleve már nem gondoltak. Aztán az lett a következménye, hogy ők mindenféle nagy házban gondolkoztak, és mondtam nekik, hogy nem kell ekkora. Tehát, hogyha még nincs gyereketek, de majd, ha lesz, akkor lent meg tudjuk oldani, hogy ekkora térmenti, meg tudtok lenni dolgozóval, nappalival, nyitott fedélszékes nappalival, és még egy hálószobával is, és majd, amikor lesz gyerek, akkor a tetőteret meg lehet nyitni majd akkor. És akkor most még a jelenlegi kivitelezési költségetek még nem is lesz olyan magas.
És megnyerted a csatát?
Nem.
Mert egyébként valóban ez az érdekes aspektus, hogy én magam, mint építész tervező sem vagyok nagyon sokszor tisztában azzal, tehát mondjuk a jogszabály azt mondja, vagy a pályázati feltételek azt mondják, hogy akkor napelem, és én magam is, amikor elmentem a boltba, hogy akkor most támogatott napelemet veszek, és azt mondták, hogy 12 panelt kell talán, vagy 18, vagy nem is tudom, mennyi volt a minimum, amit támogatnak, és én kiszámoltam, hogyha nekem úgy magamnak akarnék venni, akkor egészen pontosan 6-ot raknék föl legfeljebb. Tehát, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy hát most azt nem nyitnám ki, hogy a kapitalista rendszerépítőipari, nem tudom én, hogy inkább azt nézzük meg, hogy ti hogy tudtok érvényesülni, hogy tudtok érvelni, hol tudtok emberekre hatással lenni, inkább az építészekre lenne értelme, vagy velük lenne értelme, hogy mondják ezt, kommunikálni, vagy pedig széles körben valamilyen módon, hát nem is tudom, hogy mit, tehát hogy mondjuk egy napelemnek el tudunk-e jutni odáig, hogy a napelemmel kapcsolatosan tisztálásunk, hogy mi a primer energiatartalma, mi a felújíthatósága, a szilícium rendelkezésre állása, és nyilván ugyanez igaz a akkumulátorokra, a szellőzőgépekre, és a többi, és a többi.
Én úgy gondolom, hogy erre egy egész széleskörű tájékoztatás, illetve egy széleskörű elérés szükséges, mint ahogy mondjuk Németországban, vagy Ausztriában, Olaszországban olyan építészeti centrumok jöttek létre, ahol ezek a technológiák be vannak mutatva, végig vannak vezetve a lakosság számára is egyértelműen, hogy milyen ökológiai lábnyommal rendelkezik, és így jött ki például most, hogyha itt már a komplet épületeknél tartottunk, hogy egy például szalmából épült ház, hogyha egy családi házas léptékbe gondolkozunk, és egy ilyen 140-150 négyzetméteres alapterülettel, akkor egy összehasonlítva egy mostani mondjuk hagyományos technológiával.
Ez jó ez a szó, hogy hagyományos technológia, tehát ma már ugye az iparosított technológiát hívjuk, egyből szempontból talán szerencsés, igen, a iparosítottnak, commerce-nek, nem is tudom minek hívni, a poroterm, drive-it, műanyag nyílászáró, és mit tudom én, szegecselt lemezes fa fedélszék.
Igen, és egy ilyen épületet vizsgáltak, illetve két ilyen épületet vizsgáltak, és kijött, hogy a szalma épülettel 66 év működése is benne volt az építés okozta terhelés, plusz az üzemeltetéssel. 66 év előnye volt a szalmaházban.
Magyarul építhetünk akár kis túlzással energiafalóbb házakat, hogyha magának az építő anyagnak az előállítása sokkal kevesebb energiát igényelt.
Abszolút.
Tehát magyarul nem feltétlenül nulla energiára kell törekednünk a fenntartásnál, ha az előállítás az jóval magasabb energiatartalommal bír.
Hát ezek azok az arányok, amiket kell ismerni. Tehát most már sokféle számítási metodika van, meg adatbázisok, amik ugye erre szakosodtak.
A baj az, én azt tapasztaltam, hogy igen, aztán most már ilyen szén vagy széndioxid egyenértéket számolnak, hogy ugye nekem ezzel az a bajom, hogy ez pont eltávolítja az embert attól, mert ez, amit mondtál, 66 év, tökéletes, igaz? Tehát, hogy ez mindenki érti, hogy akkor 66 évig ingyen fűtök kis túlzással, de hogy amikor az emberek bejön abba a csőbe, hogy az interneten utána akar olvasni, és akkor széndioxid egyenleget, meg nem tudom, annyira tudományos, hogy én magam is beletört a bicskám, nyilván persze nem voltam ráutalva, hogy nagy mélységben ezzel foglalkozom. Ezt én jól látom, hogy ez is egyfajta ilyen komercializálódása tulajdonképpen ennek a gondolkodásmódnak? Vagy ti számotokra érthető és átlátható rendszer ez?
Nyilván nem teljes körön, tehát itt már tényleg résztudományegységekről van szerintem szó, de ezeknek megvan a maguk szakemberei, még ha kevesen is esetleg. De például ismerek olyan statikust, akinek ez a másik szakága, hogy ezeket a beépített széndioxid lábnyomot számolja. És akkor, hogyha ismerünk ilyen szakembereket, akik megismernek, mert mondjuk behoztak külföldről ilyen számítási metodikákat, akkor igenis ezekkel a szakemberekkel érdemes együttműködni. És hát persze a másik oldal az az ügyfélkör, hogy találunk-e olyan ügyfélt, aki nyitott arra, és nyitott arra időt, esetleg többletköltséget áldozni, hogy na, én ezzel a szemlettel akarok építkezni. Mert viszont az is bebizonyosodott, és vannak is erre nagyon szép számmal példák is, nem csak tudom nyugodtra, hanem most már talán mondhatom, hogy itthon is. Tehát előnnyel jár gazdasági, presztízs előnnyel jár az, hogyha valaki ilyen épületet valósít meg. Tehát ügyfélként is megéri már ebben a szemléletben gondolkozni.
Kicsit visszatérve ez a statikus ismerős, de én magam is láttam egy ilyen szemléltető videót, hogy tulajdonképpen nyilván ez is nagyon németes rendszer, hogyha van egy kvázi költségvetés kiírásunk egy tételes felület, vagy különböző szerkezeteknek a felületeit beadjuk egy adott épületnél, és cserélgetjük az anyagokat, akkor ott automatikusan mutatja ezt a széndioxid lábnyomot, részben a befektetésre, részben pedig, sőt talán ott még nem csak az üzemeltetés, hanem a bontásra vonatkozóan is adott ki adatokat. Hogyha kérhetek egy ilyen játékot, hogy menjünk vissza az otthonhoz, hogyha ezt a képet le kéne festeni, tegyétek meg ketten, hogy mi nektek az, ahol most tartotok gondolatban, hogy milyen házat látnátok így, amit mondjuk úgy, hogy saját magatoknak, vagy az unokáitoknak, ugye, akiknek kölcsön adjuk a földet, vagy hogy is van, vagy tőlük kaptuk kölcsön ez a mondás. Péter, te milyen házat látnál egy ilyen szituációban szívesen?
Egyértelműen nem fogalmazódott meg még bennem. Egy dolog biztos, hogy ötvözve a mostani technológiával, tehát a modern gyártás technológiával, hogy ez azért meg is tudjon valósulni viszonylag a rövid időn belül, illetve olyan minőségbe, amire azt mondom, hogy ez tartós lehet és elvárható. Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk egy üzembe, akár egy kézház üzembe elkészítve maga a szerkezet, a födémelemek, a falelemek és a tetőelemek, és utána, hogy milyen a természetes anyagokkal tölteném ki, ez is teljesen biztos, de hogy melyiket, az ugye attól is függ, hogy picit mennyire áll rendelkezésre, de valahol a vályog és a kender között lennék így gondolatba, vagy vagyok így gondolatba, hogy azok lennének azok az anyagok, szigetelő anyagok, illetve felületképző anyagok, amiket legtöbbet használnék az otthonomba.
És mondjuk az újrahasznosított építőanyagok?
Abszolút, tehát a vályogból is például megvalósítható ugyanúgy az, hogy akár egy magasabb értékű anyagot is készíthetünk belőle. Voltak erre is tanulmányok, hogy például egy vályog téglából akár egy vályog száraz építőlapot is tudunk készíteni, hogyha nincs elszennyezve és tiszta anyagunk van.
Nincs cementtel megszennyezve.
Nincs cementtel megszennyezve, vagy hogyha van például egy cellulóz alapú, egy ugye újrahasznosított újságpapír alapú szigetelésünk, hőszigetelésünk, akkor ez is egy olyan út, ami itt az újrahasznosítással, vagy hogyha a bűvegre gondolunk az ajzatszigetelésbe, sok lehetőségünk van.
Márk?
Féltem ettől a kérdéstől nagyon, mert olyan széles a paletta, hogy...
Tulajdonképpen azért vagyunk itt, hogy ezt egy kicsit
hogy igazából bármelyiket. Tehát nekem, de ez is egy olyan dolog, hogy te ezt tetszik. Tehát nagyon már nem tudom, olyan közel vannak ezek az arányok egymáshoz, hogy nem nagyon tudok differenciát tenni. Nekem a szalmabála építészet tetszik. De hogyha mondjuk azt mondom, hogy a nagybálás építkezés, akkor az is nagyon tetszik, mert az tetszik, hogy ilyen masszív, és akkor ott vannak a vastag falak, és a vastag fal szerkezete az is egy csomó olyan építészeti kis nüanszot tud, például ezek a ilyen befekvős kis ágyak, tárgyat lehet végülis a falba kialakítani, falfőkeszerűen mondjuk egy ablak előtt ezek. Tehát ilyen izgalmas kísérletezés ez gondolatban. Egyébként egy nagyon szép példa épült meg nemrég Erdélyben, ez most a Facebookon egyébként egy nagy ott ment ez az épület. A kenderépítészet az is egy nagyon jó lehetőség. Ugye ott is, ami mondjuk fontos, tehát nekem az mondjuk fontos, hogy ne passzív ház elvek szintjén, de mondjuk passzív ház szintű hőszigeteléssel legyen megvalósítva. Tehát, hogyha hőszigetelünk, ahogy már erről beszéltünk, akkor az már többet nem kér enni.
Tehát de a technológiát, de a túl technicizáltságot nem feltétlenül támogatod?
Én nem. Megmondom őszintén, hogy nem. Már csak azért sem, mert például, ha már a szellőzés egy pillanatra felmerült, ott is hát 2019-ben volt a Solar Decathlon épület, a Pécsi Egyetemnek a pályaműve, ott is nagyon szépen saját bőrömön tapasztaltam, hogyan működik ez a Venturi hatás, tehát hogy alul beengedték a hűvös levegőt az épület északi oldaláról, és fönt a meleget pedig ki a tetőn keresztül. De egyébként ugyanez az elv fantasztikusan működik egy jurtában. Voltam egy jurta találkozón sok évvel ezelőtt, Pomázon, tényleg kánikula volt, és bementem a jurtába, és olyan volt, így néztem körbe, hogy hol a légkondicionál berendezés, mert tényleg kifejezetten hűvös volt. És akkor ott a néni, az ott mosolygott, hogy hát, hogy ugye, hát hogy lehet. És akkor megmutatta, hogy az északi oldalán jurta fel volt hajtva.
Fölhajtja a szoknyája.
Így van, és fönt meg a tündök ablak az nyitva volt, és így lassú áramlással egy ilyen hűvöset alakított.
Igen, ez nekem is egy állandó félelem, de akkor tulajdonképpen felelősséggel ki tudjuk azt jelenteni, hogy igenis ma már környezet és egészségtudatos építőanyagokkal tudunk rákcsálómentes, penészmentes, komoly karbantartási igény nem rendelkező épületeket letenni, tulajdonképpen családi háztól, akár középület léptékig?
Abszolút, tehát valósultak meg családi házak, valósultak meg középületek, 12.000 négyzetméteres iskola volt a legnagyobb.
Vagy ez akár, külföldön?
Ez külföldön, Magyarországon még kisebbek, tehát mondjuk ilyen 6-8 lakásos társasházról beszélhetünk még, vagy egy-egy különálló családi házról, de például osztrák területen, Németországban döngölt vályogfalakkal valósult meg, előre gyártott döngölt vályogfalakkal egy 5500 négyzetméteres cégközpont, ami egyébként pont Darmstadtban, a passzív házak hazájában, és ez volt Németország legnagyobb vályogépítészeti projektje 2022-ben. Illetve óvodák, iskolák, szakrális épületek is ugyanúgy vályogból és természetes anyagokkal is abszolút valósulnak meg.
Illetve még hát a faépítészet is, tehát a CLT paneles, vagy a létrevázas szerkezetű épületek ugyanúgy ugye mondhatók természetes építőanyagúnak. Úgyhogy azok, tehát például, hogyha most megint visszatérve a kérdésre, mit építenék, még a CLT paneles megoldáson is elgondolkozok, mert miért ne, hiszen fát használunk, azt, hát hogyha felelősen van az erdő gazdálkodva, akkor ezt újra lehet ültetni, újra nő, tehát ez is egy működőképes
megoldás. Hadd kapaszkodjak akkor bele a CLT-be, mert ebben én is foglalkoztam, azért a ragasztóanyagot nem problémás? Tehát, hogy az tud teljesen ragasztómentes lenni, vagy?
Minden bizonnyal, hogy nem. De megint az arányokról van szó. Tehát milyen mértékben használunk föl. Tehát például, ha most a polisztirolt veszük, csak markáns ellenpéldaként, csak gondolj benne, milyen mértékben építjük ezt jelenleg is be az épületekbe. És van-e szó arról, hogy majd X 50-60 év után, majd mi lesz ezzel az anyaggal? Mert most ugyan lehet azt csinálni, mint ahogy egy kézházgyártó cég is csinálja, hogy a fel nem használt építő hőszigetelő anyagot, azt ledarálja, és akkor aljzat hőszigetelésként cementtel összekeverve eszékként lerakja. Tehát így lehet, de akkor is csak úgy húzzuk az időt igazából. De a polisztirolt nem bontja le semmi, csak a napfény, egyedül.
Az meg inkább nem kéne, hogy tegye.
Az meg inkább, mert aztán ugye ez a mikroműanyagoknak a problémaköre, mert Mégig benne marad a talaj lazítóként végül is a talajba, kérdés, hogy ez így megfelelő.
És mondjuk a CLT-t, ugye ez a talán a hallgató kedvére, ez a cross laminated timber, tehát ez egy ilyen tömbösített, tömör fa szerkezet, ami tényleg nagyon-nagyon meglepő, hogy építünk úgy házat, hogy nem tudom, 3-5-7 réteg deszkázatból készül fal, födém és tető is akár. Ennek azért, ha én jól tudom, azért akusztikailag is van behatárolt teljesítő képessége, illetve hát az, hogy mondjuk a szállításnak, hiszen én nem tudom, hogy Magyarországon van egy gyártókapacitás, vagy akár olyan felelősségteljes erdőgazdálkodás, akitől a nyersanyag beszerezhető. Ezeket így vizsgáltátok, látjátok, tudtok róla valamit?
Igen, tehát ugye ezt meg kell vizsgálni, mert hogy Magyarországon nincsen például CLT gyártó, hanem ezeket külföldről hozzuk jellemzően, és én azt mondom, hogy igen, lehet olyan, amikor van létjogosultság, egyébként például svédeknél is, főként nagyobb épületeknél használják, nem család házas vonalban, hanem iskoláknál, szállodáknál és olyan épületeknél, amik nagyobb volumenű épületek. Amit én európai példára tudnék hozni, és volt szerencsém kilátogatni, ellátogatni, és nagyon tetszett a maga az elv mögötte, hogy használjuk a helyben felelhető anyagokat, hiszen hogyha nincsen szállításunk és helyben kitermelt építőanyagokról beszélünk, akkor lesz ez biztosan jó, ez az ökológiai lábnyomunk. Ez egy Bencés Rendi apátságnak volt az épülete, ami egy 2550 négyzetméteres háromszintes épület, fából készült az apátságnak a saját erdejéből. Ez 5 kilométeres körzetből. Szalmabála volt a kitöltés, a hőszigetelés és a kitöltés. Szintén helyi mezőről származott, és egy oszták cég biztosította hozzá a minősítést, hogy olyan szalmabálákat préseljenek, ami megfelel az előírásoknak, és a helyi vályokkal kezelték le a belső oldalon egyrészt a tűzbiztonság elérésének érdekében, másrészt pedig a kellemes lakóklíma. Tehát ez 2023-ban kapott is egy ilyen német külön díjat, faépítészeti külön díjat, mert ez az úgynevezett resiling koncept, ez abszolút meg tudott valósulni, és egy nagyon-nagyon példaértékű épület volt.
És ez egyébként, hogy mondjuk nem véletlenül, hogy Svédország és bencés, bár nem is tudtam, hogy Svédországban vannak bencések, hogy de gondolom, hogy ezért ez tényleg kell, hogy egy tudati felkészültség legyen. Ebből a szempontból látunk egy széles spektrumot, akár mondjuk Európán kereszt belül, és aztán mondjuk a harmadik világig el sem menjünk. Tehát, hogy mondjuk ez egy élőbb technológia mondjuk Svédországban, Németországban, vagy hogy mondjam inkább az, hogy el kell fogadnunk azt, hogy egy élő, mert természetesen élőbb, hát sokkal többet használják azokon a területeken. El kell nekünk ezt fogadnunk, vagy van egy olyan út, amit mi Magyarországon ki tudunk magunknak taposni, mondjuk a kalákákra gondolok, amik ilyenek voltak.
Tehát itt van ez a sok vályokhez. És amiket igenis nyilván nem az összeset természetesen, de hogyha van egy jó megtartású vályokház, és itt vannak ezek az építéstechnikák és anyagok, amiket tudunk használni, akkor ezeket nagyon szépen fel lehet újítani. Tehát minden hiba nélkül. Úgyhogy további 100-200 évet ezek meg tudnak lenni. Az, hogy az új építésben pedig hogyan tudunk egy nemzeti építéstechnológiát kialakítani, ez igazából rajtunk, tőlünk függ, tehát nekünk minden adottságunk megvan. Tehát a Soproni Egyetemen vannak egyébként kutatások arra, hogy a Magyarországon fellehető könnyebb szerkezetű fából hogyan lehet egyébként tartó szerkezeti minőségű.
Mondjuk nyárfa, hársfa,
ilyenekre ezekből így van. Tehát, hogy ezeket is, és erre vannak kutatások, vannak eredmények, de ott a szalmabála, megint oda nyugodtan visszatérhetek, amihez igazából tartószerkezet, és mint vászkitörtés a szalmabála maga, és a kenderről ugyanúgy elmehetnénk ebbe az irányba is, ezek mind, és még lehet, hogy még mindig nem tartunk csak a jéghegy csúcsán ezeknél az anyagoknál.
És csak a fal szerkezeteknél.
És igen, tehát és a vályog, ugye nagyon sok agyag van a talajban a lábunk alatt, ezt is remekül lehet használni. Hát van is egyébként ugye itthon példa rá, nem akarok újra mutogatni, de aki vályogot gyárt, és vályogtéglagyártás is van itthon, akkor egyébként ugye van új építéssel fecskefalas, saras építkezés is. Tehát ugye erről majd a sorozat többi részében is lesz majd szó.
ugye azon töröm a fejem, hogy miért nem találkozunk ezzel, és igazából én, mint építésztervező, de tulajdonképpen azon gondolkodom, hogyha én, mint építésztervező döntést kéne hoznom, hogy miért nem csinálom ezt már, bocsánat, hogy nem választom ezeket a technológiákat, akkor szinte biztos, hogy a kivitelezés lenne az, amire azt mondanám. Tehát gondolhatunk-e itt arra, hogy tulajdonképpen ez az a szektor, ami egyébként itt volt Magyarországon, mert gyakorlatilag az egész kádárkocka világ így épült föl, hogy a tervezés, már amennyiben ott tervezés, a megbízói oldal és a kivitelezés a kaláka által egy kézben volt. Lehet az, hogy vagy nektek nem tudom, mi a tapasztalatotok az, hogy az nem várható, hogy nem tudom én a legnagyobb portálokon vezércik legyen az, hogy átadtak egy újabb ilyen házat, és milyen fejlesztések vannak, hogy ez valószínűleg így kvázi bőr alatt terjed, hogy azok az emberek, akik legkisebb léptékben ezt meg akarják valósítani, azok a tervezéssel, a megbízással és a kivitelezéssel egyszerre foglalkoznak?
Szerencsére már a legnagyobb portálokon is esik erről szó, csak ugye annyi információval szembesülünk, és annyi információval vagyunk elárasztva nap, mint nap, hogy ezeket nem találjuk meg. De ugye, ha most például a kender építészetre megyek vissza, akkor ugye ennek egy elég nagy hagyománya volt a kender termesztésnek nálunk, és remélhetőleg vissza is fog jönni. Egy kis csapat dolgozik azon, hogy ezt újraéleszék, és jó pár épület megvalósult már, tehát akár iskola is készült Magyarországon kenderbeton technológiával. A vezető hírportálok erről le is adták. Én inkább azt mondom, hogy kevésbé tudatosan használjuk még ezeket az eszközöket, a szakemberek is, mert hogy az a tapasztalat, hogy nem találkoznak vele, nem hallják meg, és szakmai konferenciákon is, vagy amikor az egyetemeken óraadóként találkozunk a fiatal építész hallgatókkal, akkor nagyon tágra nyílt szemekkel és nagy örömmel fogadják ezt, és nem is tudták, nem is gondolták volna, hogy ezek a régi technológiák most újra felfedezésüket élik, és lehet velük dolgozni, lehet velük tervezni a jövőben.
Igen, én is voltam egy konferencián, ahol pont ezen busongtunk, hogy milyen jó lenne, hogyha a régi kézműves képzések újjáélednének, de hát nincs az a kivitelezői, hogy mondják ezt, portfólió, aki ezeket a szakembereket fölven, és pont ott volt a konferencián egy iparkamarai tisztviselő, és ő mondta, hogy dehogy nem, őket folyamatosan keresik meg kivitelező cégek azzal, hogy nagyon szeretnének nyitni mondjuk egy műemléki rekonstrukció, akár kisebb lépték fele, ahol ugye pont ez ilyen jellegű szakembereknek a jelenléte lenne fontos, csak hát nem találnak ilyen szakembert. Tehát, hogy egyik oldalról azt mondjuk, hogy minek képzünk ilyen szakembert, úgyse veszi fel a piac, másik oldalon pedig azt mondja a piac, hogy de szívesen nyitnék ebbe az irányba, de hát úgy sincsen szakember, tehát hogy ez egy ilyen róka fogta csuka szituáció. Hadd kérdezek még egyet, nekem másik ilyen veszőparipám a CLT mellett, ahol azért most mérsékelten kaptam választ a félelmeimre meg a kérdéseimre. A másik oldala mondjuk a bontott tégla, amelyik mondjuk én, amikor tanultam a szakmát a 90-es évek végén, akkor egy nagyon komoly történet volt. Van egy Unagy Gábor építész, aki akkor épített ilyen anyagból, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy hát egyik napról a másik napra a munkadíjak fölmentek ugye az Európai Uniós tagsággal, és gyakorlatilag eltűnt a bontott tégla, mert nem volt meg kifizetődő az, hogy elbontsanak házat, lepucolják a téglát, tárolják, szállítsák, stb. Erről mi a véleményetek?
Szerintem körülbelül ugyanez. Tehát még most is ez a helyzet, hogy lehet tudni, hogy igen, a bontott kisméretű tégla az egy értékes építőanyag, és lesz még, lehet még akár 50-100 év múlva is, mert ennyit is ki tudnak bírni tartós szerkezetileg akár, vagy akár díszítőként, ugye most nagy divat által nem túl kedveltem, amikor így ráragasztják a falakra a szeleteket, de hát még ilyen módon is útvélete van. De tény, meg kell pucolni, magas nyomású vízsugárral, kalapáccsal neki kell veselkedni. Lehet, hogy ezt valamilyen szinten lehet gépesíteni, és én ilyen technológiával nem találkoztam.
Igen, eleve ma már, hogyha bontanak bárhol egy ilyen, mondjuk akár egy bérházat, tehát hiszen föl sem merül az, hogy mással mindenki essenek egy kanalas bontógéppel egy ilyen épületnek.
Tudtam, azért vannak, akik gyűjtik ezeket, mert ismerik az értékét, különösen a pecsétes
Hát igen, csak az, hogy ez inkább anyagi érték, nem ökológiai érték, ha lehet így mondani.
Készült egyébként egy szoftver, az egyik hulladékgazdálkodó, legnagyobb hulladékgazdálkodó cégnek a jó voltából, nem is most, ez körülbelül már 6-7 évvel ezelőtt, és ennek a szoftvernek a célja az volt, hogy pontosan a bontási hulladékot, építési bontási hulladékot nyomon lehessen követni, hogy melyik városban, melyik településen mondjuk lehet például kisméretű téglát találni. És úgy tudom, hogy nem lett igazán használatos, de létezik a program, és akár továbbfejleszthető, aktualizálható lenne, hogyha ebbe egy kis energiát tennénk, és igény lenne rá.
Még egy kicsit, ha nem haragszatok, a személyes aspektust feszegetném. Egy kicsit azért meséltek arról, hogy a ti praxisotok, mert hogy tényleg annyira kevés embert látunk, és azt látom legalábbis, hogy szinte mindig személyes elköteleződésen múlik az, hogy valaki ebben a szektorban dolgozik, hogy meséltek már pár szót csak arról, hogy ti ebben az egész előbb, vagy eddig fölvillantott spektrumban hol helyezkedtek el, mik a céljaitok?
Már talán kezd, kérlek te, mert nekem ez egy picit hosszabb lesz.
Én továbbra is ezt az ügyet igazából nyugodtan mondhatjuk egy szép ügynek. Talán még ideálnak is mondhatnánk, de inkább az ügy fogalomnál maradjunk. Ezt továbbra is, ahogy tudom, terjesztem, mert ilyen tervezési projektvezetőként nekem úgymond nincs veszíteni valóm. Tehát én nyugodtan tudok erélyesebb lenni az ügyféllel, én nyugodtan elengedem az ügyfelet, hogyha arról van szó, hogy ő mondjuk betonból akar tervezni, és egy beton kockológiát akar létrehozni, akkor azt mondom neki, hogy keressen egy másik építészt, nekem ez nem jelent problémát. És ezt a fajta bátorságot, ezt egyébként több építésznek már így, hát lehet, hogy nagyképűnek hangzik egy bátorság, de több építésznek már ezt így előadtam, és akkor úgy elgondolkodtak, hogy tulajdonképpen nekik van-e félnivalójuk, hogy ne képviseljék hasonló módon, és hasonló szempontok szerint ezt a, megint mondhatom, ügyet. Mert hogy ennek azért hosszú távú, és igenis én nagyon jól látom, de még nagyon kevesen, hogy nemzetgazdasági vonatkozásban is ennek egy nagyon komoly vonzata lehetne, hogyha ezt tényleg még mélyebben, még jobban kutatva, még jobban átrágva, de nem túl bonyolítva valamilyen támogatói rendszerben végig lehetne vinni. Tehát ugye van ez a körépítők szervezete, vagy szervezete, amiben megfogalmaztunk olyan felmerültek olyan kérdések, hogy hát igenis, csináljunk egy számítási metodikát, egy tematika rendszert, ami mellett ezeket tudjuk kutatni, vagy és akkor ki tudunk ajánlani kutatásokat mondjuk egyetemek számára. Vagy például, amikor a konstrumán kim voltam, én azt tapasztaltam, hogy keresnek az emberek típusterveket. Hogy akkor csináljunk típusterveket. De nem típusterveket keresnek az emberek valójában, mert ugye ezt a helyi építési szabályzat, vagy az adott körülmények bár agyon csattatják bármelyik pillanatban, hanem inkább építési technológiákat. És nagyon sok éve azt mondogatom, hogy legyen már egy nemzeti, és amire egyébként te is elkerülsz, nemzeti építés technológia rendszer. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk azt, kender házat akar valaki építeni, akkor ilyen és ilyen technológiai pontokat betartva, ilyen építési rendszerben, akkor bármilyen formájú házat építhet, de a technológia az ugyanaz.
Vagy nehogy így legalább 2-3-at megépíteni bármi áron, és mondjuk láthatóvá tenni ezekből a technológiákból.
Erre már vannak kezdeményezések, mert az Émi telepén lesz egy mintaházpark, és egyébként hasonló ügyben megfogalmazott épületek lesznek jelen. De hogyha ezeket mondjuk támogatná, ugye most van a Lechner Tudás Központ honlapján a típusháztervek. Hát nem tudom, hogy mennyi valósult azokból meg, de ott ki lett mondva, hogyha valamelyiket alkalmazza az illető ügyfél, akkor ilyen is ilyen kedvezményt kap, mondjuk a csokot, vagy nem tudom, hogy ez pontosan úgy volt megfogalmazva, mert ami a hasonló, csak nem feltétlenül a formára vonatkoztatva, hanem építés technológiára. És akkor ezt meg kéne támogatni egy kikutatott rendszerben, hogy na, ezen a környéken mondjuk ilyen fával szalmabála, vagy kender, vagy akármi, így lehetne megvalósítani. Ez nekem egy ilyen kicsit talán küldetés, még nem sok mindent tettem az ügy érdekében, de ezt ahol tudom, úgymond, mert tudom, hogy ez egy jó dolog lenne, hirdetem.
Mi ebben partnerek leszünk.
Köszönöm.
Igen, ezek után én is megpróbálom összefoglalni, hogy hogyan is talált meg magának, én inkább azt mondom, hogy ő talált meg magának ez a terület, illetve ez egy szerelem terület talált meg, hogy közgazdászként átpártoltam az építőiparba, és egy elég nagy ívvel jutottam el odáig, 13-14. éve most már mondhatni, de hogy nekem is hasonlóképpen az, hogy meg tudja mutatni az embereknek azt, hogy milyen lehetőségei vannak, és hogy valójában a környezettudatos építéssel mennyivel egészségesebb, mennyivel fenntarthatóbb épületeket lehet megvalósítani, és itthon is, és sokak számára. Ezt külföldön nagyon-nagyon találkoztam, tehát ott is kerültem először ezzel szembe, 14 évvel ezelőtt, amikor kint végeztem tanulmányaimat, hogy létezik ilyen, hogy épületbiológia például már akkor, és onnastól kezdve kezdett el motoszkálni, hogy akkor engem ez nagyon érdekel, és ebbe én szeretném magam tovább képezni, hogy megmutassam, és egyre nyílt meg előttem ez a világ, hogy hát de nálunk is meg lehet oldani, itt vannak ezek az anyagok, és hogy hogyan lehet akkor ezt megvalósítani, nekem pedig ez az, ami nagyon mozgat és motivál.
De akkor te épületeket is építesz, csak ilyen épületeket építesz, vagy anyagokat?
Alapvetően anyagoknak a kutatásával, fejlesztésével is foglalkozunk, tehát vályok építőanyagokra szakosodtam, de emellett ugye, ahogy említettem, az épületbiológia pedig egy másfajta hivatás is, hiszen itt anyagtól függetlenül és terméktől függetlenül ajánlunk technológiákat, illetve véleményezünk technológiákat.
Tanácsadóként működsz?
Abszolút, egy tanácsadó irodát üzemeltetünk Magyarországon, amit az épületbiológiai elvek szerint dolgozik.
És itt jellemzően közberuházással is megkeresnek, vagy szinte kizárólag családi házak?
Nagyon változó, tehát volt nagyobb építészirodák is megkerestek, hogy a kollégákat akkor oktassuk le, tréninget tartsunk a helyszínen nekik, vagy a középületeknél, tehát egy-egy analízist, hogy most akkor adott állapotban, milyen állapotban van az épület, vagy milyen felújítási javaslat van, de magánszemélyek is megkeresnek abszolút. Például egy vályokháznak a kérdését, hogyha elakadnak a felújítással, vagy egy új építésnél.
Szerintem végtelenségig tudnánk még erről a témáról beszélgetni, fogjuk is folytatni. Én egy olyan kérdéssel zárnék, ugye a Schusternek a cipőjével, én magam építészként, amikor hát elég gazdasági válság közepén belefogtam a saját házunk felújításába, és aztán amikor talicskáztam a második szomszédból haza a bontott cserepet, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen egy hihetetlen fenntartható és megújuló, és nem tudom milyen épületben élek én, és ebből le is kéne akár doktorálni. Jó, mondjuk volt azért ott OSB is. Az a kérdés, hogy ti meg tudtátok valósítani a saját életetekben azt, hogy ilyen házban éljetek, vagy célként ott van az életetekben, Péter?
Én azt tudom mondani, hogy igen, úgy érzem, egy 140 éves vályog falazatú házikóból indultunk ki, és meg is tartottuk, ez volt az első családi házunk. Annyi különbsége, hogy most már azért egy másabb formában egy könnyű szerkezetes szintráépítésre kihoztuk belőle a maximumot, és most már a két gyerkőcünkkel, a családdal közösen élünk ott, és nagyon-nagyon szeretjük. Az alsó szint az vályog, ahogy említettem, a felső szint pedig egy passzív ház kritériumoknak megfelelő könnyű szerkezetes fa és csupa természetes építőanyagokkal kialakított új építésű rész.
Kimaxoltátok a beépítési magasságot.
Igen.
Csű, hát ez egy ettől a fél kérdéstől is féltem. Egy kádárkockában, egy kisméretű téglából épített kádárkockában lakunk, aminek az utcafronton áll az egyik oldala, és ami elkezdett süllyedni, tehát egy hatalmas repedés volt. Ezt injektálásra szépen alá dolgoztattam egy délelőtt munkával, és ez a repedés megállt, úgyhogy mégis is a födémet le tudtam aztán szigetelni szalmabálával, ezt egyébként nem hivatalosan, de gyönyörű szépen működik igazából. Gázzal fűtünk, kondenzációs kazánnal, felújított fűtésrendszerrel, és annak idején, amikor mi beköltöztünk ebbe a házba 13 éve Kalocsára, akkor 60 ezer forint volt a fűtés, és most a fűtés átalány, bocsánat, és most 18 ezer forint. Úgyhogy még nem, a homlokzatot még nem szigeteltem le, és most egy kicsit megmondom őszintén, elgondolkozom, hogy szükséges-e lehőszigetelnem, vagy nem, de nyilván lefogom, mert esztétikailag egy csomó mindent hozzáad az épület értékéhez, meg hát természetesen a hőszigetelés szempontjából, de itt már egy kicsit azok az arányok kezdnek úgy összecsúszni, amiről beszéltünk. Hogy
a mindennapi embereknek a legfontosabbak ezek a szempontok, így van.
Igen, és hát a belső felújítás pedig a falakra természetesen vályogvakolat került, a fürdőszobában mészhomokvakolat, a fiam szobájában is egyébként, ahol ezt kipróbáltam, és ugye ilyenkor az ember, hogyha kísérletező kedvű akar, hát kísérletezik, úgyhogy például a mészhomokhoz én hozzákevertem a forgácsot, és napokig puha volt, és akkor így legyintettem, hát ez nem sikerült. Aztán a következő nap meg hirtelen olyan kemény lett, hogy teljesen jól megállja a helyét, és hát akkor egy kicsit még így hőszigetelővé is tettem ezt a vakolatot. Ugyanúgy keverhettem volna akár hozzá parafa granulátumot, akkor meg még inkább, egyébként ezt Németországban, Angliában tapasztaltam az ilyen listed property, tehát az ilyen védett ingatlanoknál szerőszetettel használják ezt a megoldást. Az aljzatot pedig parafa burkolattal láttam el, és igazából így nem kellett, hogy azt beépítsek padlófűtést. Tehát parafán lépkedni, azon a 6 mm-es parafán olyan, mint hogyha padlófűtésünk volna. És esztétikailag az illat szempontjából is fantasztikus, úgyhogy a faanyagokat, amiket bent vannak a térben, azokat narancsolajos lenolajjal kentem le. Ez kifejezetten a feleségem is nagyon szereti az illatát, tehát ilyen kis apróságok.
Akkor mondhatjuk azt, hogy két igazán hiteles emberrel találkoztunk itt az elmúlt majd egy órában, és folytatjuk is akkor hasonlóan izgalmas vendégekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget kaptam a beszélgetésre veletek.
Mi köszönjük. Mi köszönjük.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.